Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írott első leveléből olvassuk, a második részből, a 17. verstől a 20. versig terjedő ige szakaszból. Megnevezett helyen Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele második részében a 17. verstől ezt olvashatjuk. Mi pedig, atyám fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig arcra, nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk benneteket. Azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hódolattal állunk meg előtted a mai napon is, és imádunk téged, az örökkévaló Istent. Köszönjük te néked gondviselő szeretetedet, melyel körülveszel minket. Ahogy körülnézünk a világba, látjuk, hogy mennyi baj, mennyi tragédia van mindenfelé. És köszönjük néked, hogy bennünket ezek most nem értek el. Köszönjük te néked, hogy békességben lehetünk itt együtt a te házadban. És kérünk téged arra, hogy te légy itt most velünk, és szólj hozzánk az igén keresztül. És add, hogy meghallhassuk, megérthessük a te hozzánk szóló üzenetedet. Segíts bennünket, Urunk, hogy a földiekről fölnézhessünk te rád az örökké valóra. És mindarról, ami mulandó, feltekintsünk arra, aki örökké való. Köszönjük te néked, hogy te vonzod most is a mi szívünket magadhoz. Te vonzod a mi gondolatainkat, érzéseinket, akaratunkat. Te vagy, aki hatást gyakorolsz reánk. Kérünk, hogy munkálkodj minnyájunkban, hogy engedni tudjunk a te vonzásodnak, a te hatásaidnak. Segíts, Urunk, hogy a szívünk ne legyen kemény, amiről leperegnek a te igéid, a te szavaid, hanem hadd legyen puha, befogadókész, elfogadó a mi szívünk, hadd legyen hívő a mi szívünk. Munkálkodj ezen, Uram, hogy hívő szívvel hallgathassuk minnyáján a te igéidet. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk most, és veled lehetünk ebben az órában. Kérünk, légy közel a gyászolókhoz, a szomorúsággal emlékezőkhöz. Légy ellen azokhoz is, akik örvendezve vannak itt, és hálaadás van a szívükben. Kérünk minnyájunkat, öle körül a te szereteteddel, a te jóságoddal. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetés előtt a 152. ének. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele második részének 17. verséből. Mi pedig, atyám fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig arcra, nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, tovább vizsgáljuk egy jó gyülekezetnek a jellemzőit. Az elmúlt vasárnap láthattuk, hogy egy jó gyülekezet tagjaiban munkálkodik Isten beszéde. Az ige és a szenvedések bizonyítják ezt a munkát. Pál apostolék abból látták, hogy a Tesszalonika beliekben dolgozik Isten beszéde, hogy a szenvedő keresztjének nyomába léptek, és maguk is Jézus Krisztusért, az igéért szenvedő emberekké váltak. Egy jó gyülekezet tehát az ige munkája nyomán szenvedő gyülekezetté lesz. Ma kicsit tovább lépünk, és azt lássuk meg, hogy egy jó gyülekezet jellemzője, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a szeretete megtapasztalható benne. Ahogy olvassuk az apostolnak ezeket a mondatait, ezek mélységes testvér szeretetről árulkodnak. Most is érezzük, ahogy kicsit belemélyedünk és beleengedjük magunkat ezekbe a szavakba, még ma is érezhetjük, hogy az apostol mennyire szerette azt a sok szenvedést kiálló gyülekezetet, illetve annak a tagjait. Ez a szeretet, ami Pálon itt átsugárzik a tesszalonikai gyülekezet felé, ez a szeretet nem elsősorban Pál szeretete, hanem ez magának Jézus Krisztusnak a szeretete. Az apostolon keresztül az Úr Jézus Krisztusnak a szeretete érkezik meg ahhoz a gyülekezethez. Az apostol által Jézus szereti őket. Jézus szeretete öleli át, hat rájuk, a tesszalonikabeli gyülekezet tagjaira, akik, mondom, sok szenvedés között vannak. Nézzük most, testvérek, ennek a szeretetnek néhány vonását. Az Úr Jézustól való testvér szeretet, ami átárad Pálon keresztül, szenved a testvérek hiányától. Ez az első dolog, amit szeretnék aláhúzni. Pálnak a kifejezés módja elárulja, hogy a tesszalonika beliektől való elválást szenvedésként élte meg, és a tőlük való távollétet is szenvedésként élte meg. Azt írja, amit nem ad vissza a magyar fordítás, de az eredeti szöveg vizsgálata során rábukkantam és rábukkanhatunk, hogy elárvultunk, amikor tőletek eljöttünk. Elárultunk, ezt a szót használja az apostol, egyedül itt szerepel az Új Szövetségbe. Árvaságra jutottunk, amikor tőletek elváltunk. Mintha a családunktól kellett volna elszakadni. Úgy is lehet érteni, mint amikor egy apa vagy édesanyja elveszti a gyermekeit. És ilyen értelemben jut árvaságra, de úgy is lehet érteni, amikor gyerekek veszítik el a szülőiket. Árvaságra jutottunk. Akik jutottak árvaságra, azok tudják, hogy ez nem könnyű dolog. Egyáltalán nem könnyű dolog, sőt, nagyon szomorú, nagyon nehéz, nagyon fájdalmas dolog árvaságra jutni. Minél inkább szerette valaki a szülőit vagy a gyerekeit, annál fájdalmasabb, és annál szomorúbb, és annál nehezebb dolog az elárvulás. Pál apostol szerette a tesszalonika belieket. Mindegyiket, egyen-egyenként. És ezért nagyon fájt neki az elárvulás. Testvérek, nem tudom, hogy vajon mi ma élő református keresztjének. Nem érezzük-e magunkat árván, amikor nem vagyunk, vagy nem lehetünk hívő testvérekkel? Vannak mai keresztjének, akik egyáltalán nem érzik magukat árván, egyáltalán nem élik meg szenvedésként a testvérek hiányát, távollétét. Sőt, kifejezetten örülnek neki. De azért azt mondom, testvérek, hogyha valaki szereti a lelki testvéreit, akikkel az Úr Jézus Krisztus köti össze őket, akkor az olyan ember minél inkább szereti a testvérét, annál inkább elárvulásként, árvaságként éli meg az, ha nem lehet együtt az ő lelki testvéreivel. El tudja mondani, hogy én olyan árvának, egyedül valónak érzem magam, ha nem lehetek a hívő testvéreim közösségében, nem lehetek velük. Testvérek, ez így volna egészséges. Ez nem valami rendkívüli dolog, amit itt Pál apostol szavaiból kiérzünk és kihallunk. Ez így természetes a keresztjének között. Szeretik egymást, és ezért, hogyha nem lehetnek együtt, akkor azt árvaságként élik meg. Ha ez nem így van, akkor az azt jelenti, hogy beteg a kereszténységünk. Beteg a saját keresztény hívő szívünk. Beteg, testvérek, és a legnagyobb betegség, ami egy hívő embert érhet, az nem más, mint az önzés. Az énközpontúság. Aki önző, énközpontú ember, annak nem hiányzik a másik. Az nagyon jó, el van saját magában. De nincs nagyobb betegsége egy hívőnek, mint hogyha valaki önző, énközpontú emberként él keresztényként. Kérnie kell az ilyennek azt, hogy Uram, gyógyíts meg engem, és meggyógyulok. Gyógyítsd ki az önzésemből, és adj az én szívembe testvér szeretetet és irántad való szeretetet. Újíts meg engem ebben a testvér és irántad való szeretetben, mert nagyon rászorulok erre. Olyan jó, hogy az Úr a meghidegült testvér szeretetet, amelyik a meghidegült Jézus szeretetből fakad, ezt meg tudja újítani. Meg tudja újítani. Ma is. Pál apostolban ez az első, ami figyelemre méltó, testvéreim, hogy ő, mint Jézustól kapott szeretet továbbadója, egyszerűen szenved a testvéreknek a távollététől, a testvéreknek a hiányától. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni az igéből, az, hogy a Jézustól való testvér szeretet szívbeli szeretet. Szívbeli szeretet. Nézzük az apostol következő kifejezését, amikor ezt írja, elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig arcra, de nem szívre nézve. Elszakasztatánk tőletek. Üldözések támadtak Tesszalonikában, és az apostoloknak el kellett onnan menniük, mint egy elszakították őket onnan. El kellett menniük Tesszalonikából. De ha fizikailag el is szakadtunk tőletek, mondja az apostol, és az arcunkat nem látjátok, és mi sem a tiéteket, nem tudunk egymás szemébe nézni, nem tudjuk egymás hangját hallani, nem tudjuk egymás jelenlétét megtapasztalni, mégis a szívünkben nem szakadtunk el tőletek. Arcra elszakítottunk, de szívre nézve nem. A Tesszalonika belieket Pál apostol testvéreim és munkatársai is a szívükben hordozták. Ez az igazi testvérszeretet, amikor a másikat a szívemben hordozom. Egyébként a Tesszalonika beliek is a szívükben hordozták Pál apostolékat. Helye volt az apostolnak és munkatársaiknak a Tesszalonika beli hívők szívében, lelkében. Szívbeli közelség, szívbeli összekapcsolódás a lelki testvérekkel, akikkel az Úr Jézus összekapcsolt bennünket, akikkel egy hitet nyertünk a mi megváltó Úrunkban. Kedves testvérek, ez a szívbeli közelség vajon hogy is van velünk? Egymásra gondolunk-e? Itt kezdődik, hogy gondolunk egymásra. Hogyha kérdezem, számon tartjuk-e egymást? Hogy a másik most pihen, vagy épp gyászol, vagy szomorú emlékek gyötrik, vagy én nem tudom, milyen öröme van neki, vagy milyen nehézségekkel küszködik az életébe. Számon tartjuk-e a másikat? Ha kérdezem, hogy imádkozunk-e egymásért? Imádkozunk-e, könyörgünk-e egymásért? Hálát adunk-e egymásért? Tudunk-e segédkezet nyújtani a másiknak? Hogyha tényleg arra vágyik, majd valaki mellé álljon, azt egy kicsit támogass, akár szavakba, akár valami fizikális dologgal segítse meg. Ha a szívünkben van a másik, testvéreim, akkor még ha a térben talán messze is vagyunk egymástól, vagy távolabb. Ha szívünkben közel vagyunk, akkor szeretjük őket. Pál apostolnál egyébként többször találkozunk ezzel a kifejezéssel, ami úgy jelzi azt, hogy Pál számára ez egy olyan természetes dolog volt. Egyes emberrel kapcsolatban is olvassuk, például Filemonnak írja a Filemon levélben, amikor visszaküldi hozzá Onézimuszt, a szökött rabszolgát, akivel valószínűleg Rómába találkozott, és Onézimusz keresztjénél lett, és Pál apostol a rabszolgát visszaküldi a gazdájához, és egy levél kíséretében, és abban a levélben ezt írja Pál apostol. Őt, tudnék Onézimuszt, az én szívemet fogad magadhoz. Őt, az én szívemet, mondja Onézimuszra, fiatal rabszolgára az apostol. A második korintusi levélben pedig azt írja, hogy Isten levele vagytok beírva a mi szívünkbe. És újraírja kicsit később a levelében, hogy a szívünkben hordozunk benneteket. Ti is tárjátok ki a szíveteket, és fogadjatok be bennünket, kérje a korintus belieket. Látjuk, testvérek, hogy az apostol a Filippi beliekhez írt levelében azt írja, hogy én, aki a szívemben hordozlak titeket, mert részes társaim vagytok az evangéliumnak a munkájában és a szenvedésekben is, amiket kiállok a Krisztusért. A szívemben hordozlak benneteket. Testvérek, az apostol számára és a többi keresztjének számára ez természetes dolog volt. Ha térben nem lehetünk mindig együtt, mert nem lehetünk, de legalább a szívünkbe hordozzuk a másikat. Azt mondja János apostol az első levele harmadik részében, hogy ha valaki elzárja a szívét a testvére elől, hogyan maradhat meg az az ember az Isten szeretetében? Nem maradhatok meg az Isten szeretetében, nem fog átölelni engem az Isten szeretete, ha én nem nyitom meg a szívemet a testvér előtt, hanem elzárom a szívemet előle. És lehet, hogy térbelileg ott vagyok mellette, de a szívemben nincs helye. Ez nem ér semmit, testvérek, ha itt ülünk egymás mellett a templomba, de mindenki bezárt szívvel ül egymás mellett, és senkinek nincs hely a szívében a másik keresztény ember számára, a másik hívő számára. Adjatok helyet, és adjunk helyet a szívünkben egymás számára, mert ez jellemzi az igazi testvér szeretetet, amely Jézustól származik. Tehát a Jézustól való testvér szeretet először is, testvéreim, szenved a másik hiányától. Másodszor a Jézustól való testvér szeretet szívbeli szeretet. Harmadszor a Jézustól való testvér szeretet keresi a személyes kapcsolatokat. Az apostol azt írja, hogy próbálkoztunk létrehozni a személyes találkozást. De nem csak úgy immel ámmal próbálkoztunk, hanem nézzétek, hogy írja. Minél kevésbé nyílt rá lehetőségünk, annál buzgóbban, annál nagyobb vágyódással, annál nagyobb kívánsággal törekedtünk, hogy szemtől szembe láthassunk benneteket, én Pál is, egyszer is, kétszer is. Testvérek, nagyon különös dolog ez, hogy Pálnak miközben a szívébe lapnak a Tesszalonika beliek, aközben mégis vágyik a fizikai, a térbeli közelségre. Ez igazi testvérszeretet. Nem elégszik meg azzal, hogy hát a szívemben itt vannak, aztán hogy hol vannak, meg mi van velük, az már nem. A szívemben, az a lényeg, hogy a szívemben itt vannak. Ilyen plátói idealista szeretettel szeretem őket, de úgy a közelükben nem nagyon szeretek menni. Nem is vágyakozok oda. Nem. A szívemben is ott vannak, de a személyes, fizikális, térbeli találkozásra is vágyódom, és azért mindent meg akartam tenni, mondja az apostol. Teljes erővel ezen voltam, és erre igyekeztem a munkatársaimmal együtt. Nem csak egyszer próbáltam meg, hanem újra meg újra. Az az egyszer és kétszer is kifejezés az a görögbe azt jelenti, hogy újra meg újra. Testvérek, hogy is állunk mi ezzel? Megelégszünk azzal, hogy hát a szívünkben helye van a másik testvérnek, de nem teszünk meg azért különösebben semmit, hogy térbelileg is, fizikailag is találkozzunk a mi lelki testvéreinkkel. Nem egészséges dolog, ez valamilyen platonista, idealista dolog. A test nem számít, a lélek az a valami. Lelkileg szeretjük őket, ugye megfoghatatlan valahogy, de ugye a közelségük az nem, az zavar minket. Nem ez az igazi. Az az igazi, testvérek, hogy igen, a szívünkben is ott vannak, de térbelileg is. Ahogy mondtam az előbb, hogy szemébe akarok nézni. Meg akarom fogni a kezét. Meg akarom csókolni, testvéri csókkal. Meg akarom lapogatni, vagy veregetni a vállát. Vagy hallani akarom a hangját, a hangszínét, hogy előadja a maga dolgait. Fizikális közelségre vágyok, hogy beszéljen az ő lelki tapasztalata, hogy beszéljen arról a megértett igékről, vagy egyáltalán a másiknak a közelébe lenni. Megteszünk ezért, testvérek, mi mindent? Úgy el tudjuk mondani nyugodt lélek, hogy úgy vagyunk ezzel, mint Pál apostol. Nagy buzgósággal törekedtünk. Próbálkoztunk egyszer, kétszer, újra meg újra. Nagy-nagy vágyódással a lelkünk, hogy bár csak ott lehetnénk, ahol a hívő testvéreink vannak. Egy héten egyszer. Vagy kétszer. Iránymutató, testvérek, az apostol szava. Nem elég nekünk gondolni a másikra, hanem törekedni kell a testi, fizikai közelségre. És ez pedig egyedül a gyülekezeti összejöveteleken valósulhat meg, amikor a hívők találkozhatnak egymással. Testvérek, vegyük az Úrnak ezt a biztatását, hogy ti is törekedjetek erre. Törekedjetek a fizikai közelségre, a térbeli találkozásra, a hívő testvéreitekkel, mert szükségünk van reá. Annál is inkább, mert egyszer majd úgyis térbelileg együtt kell lennünk, és fizikailag is együtt kell lennünk, mert az Isten országában az Isten népe úgyis együtt lesz, ha tetszik neki, ha nem. Tetszeni fog neki, és jó lesz ott a Krisztus körül együtt lenni, fizikailag is, térbelileg is, megújul testben és lélekben, jó lesz az, örvendező közösség lesz az, de már ezt a közösséget itt a földön is elkezdhetjük gyakorolni, sőt, szükséges is gyakorolnunk. És ha valódi testvér szeretet lakik bennünk testvérek, amit Jézustól kapunk, akkor erre törekedni is fogunk. Nos, a Jézustól származó testvér szeretet szenved a másik hiányától. Szívbeli szeretet. Ugyanakkor mégis törekszik arra, hogy együtt legyek a többiekkel, fizikai, térbeli, személyes közelségre vágyik ez a szeretet. A következő vonás a testvérek a Jézustól való testvér szeretetnek, hogy a sátán meg akarja akadályozni. Nézzétek, mit ír az apostol. Nem jöhetett létre a találkozásunk, mert megakadályozott minket a sátán. Megakadályozott minket a sátán. Hát először is Pál apostol számára a sátán létező személy. Nem valami kis idea, vagy eszme, vagy nem tudom micsoda. Létező személy. Akiről azt írja, hogy megakadályozott minket, az eredeti szó egy kicsit olyan erős, kicsit erős kifejezés, közbe vágott, azt jelenti, közbe ütött. Valami váratlan, de nehéz eseményre gondolatunk, súlyos eseményre, ami megakadályozta az apostolt abban és munkatársait, hogy elmenjenek a tesszalonikabeli hívőkhöz. Közbe vágott a sátán, mondja. Ez a csirkefogó, ez a gazember, közbevágott, hogy nem tudtunk elmenni hozzátok. Igen, testvérek, a sátánnak nem nagyon érdeke az, hogy a hívő emberek fizikailag is, térbelileg is találkozzanak. Az sem érdeke, hogy a szívükbe hordozzák egymást. Az ott is közbe tud vágni, nehogy a másikat a szívedbe hordoz. Az önzés ostorával oda csap egyet. De az önzés ostorával oda csap arra is, amikor fizikailag együtt akarunk lenni, és térbelileg akarunk találkozni. Nehogy már oda menjél, közéjük. Minek az neked? Jó vagy te egyedül is. Hívő élet magánügy. Hit magánügy. A sátán az, testvérek, aki minden eszközzel, olykor kifejezetten durva eszközökkel is, közbe hoz valamit, nehogy véletlenül a hívő emberek szívben és térben is találkozzanak és együtt legyenek. Rombolni a közösséget, a szívbeli és a térbeli közösséget is. Ez a sátánnak, testvérek, a célja. Közbe vág a sátán. Máskor nagyon finoman csinálj, nem durván, finoman. Jaj, éppen most jött egy telefon. Pont most kell elmennem a boltba. Jaj, most hirtelen eszembe jutott, hogy zoknit kell vásárolnom. Most én nem érek rá, hogy gyülekezetbe foglalkozzak. Most oda kell. Pitiáner, apró kis dolgok, amik eltérítenek minket attól, hogy az Úr népe között legyünk. Térben is és szívben is egységünket megéljük. Mondom, van, amikor közbevág, van, amikor közbesuttog valamit. Valami elintézhetetlen, máskor elintézhetetlen, halaszthatatlanul fontos dolgot. Testvérek, a sátán, jegyezzük ezt meg, soha nem fog azon munkálkodni, hogy mi térbelileg is és szívben is közel legyünk egymáshoz. Ez nem az ő érdeke. Ez nem az ő asztala. Ez az Úrnak az asztala. Az Úr azt akarja, hogy az övéi együtt legyenek. Együtt legyenek. Gyakorolják a testvér szeretetet. Hát ne engedjük, testvérek, hogy a sátán közbe vágjon, vagy közbe suttogjon. Hanem szánjuk rá magunkat, hogy hát megyünk. Hát annál is inkább megyünk, mert Jézusnak a szeretetét kaptuk, és mi ezt tovább akarjuk adni a lelki testvéreinknek. Így áll előttünk, testvérek, az, hogy a testvér szeretet a sátán által megakadályozott, vagy megakadályozandó dolgok közé tartozik. Ez is az ismérve, és végül, utoljára, a Jézustól való testvér szeretet az örökké valóságig ér. Nagyon érdekes az, testvérek, hogy Pál, amikor a Tesszalonika beliek viszontlátásáról beszél, gondolatban ugrik egyet, és átugrik a nagy viszontlátásra, ami majd Jézus visszajövetelekor fog megtörténni. A parúszia, így nevez itt a... ami az utolsó ítéletnek a napja, amikor Jézus visszajön ítéletet tartani élők és holtak fölött, de egyúttal megteremti az új eget és az új földet, és megvalósítja Isten országát. Ahol, ahogy mondtam, elkezdődik az üdvösség, és ott lesznek együtt az Isten gyermekei, Jézus Krisztus tanítványai. Együtt lesznek az Úrral, együtt lesznek Istennel. Boldogságban és békességben. Az egy nagy találkozás lesz, mert a világ történelem elejétől annak végéig az összes keresztjének, az összes hívő emberek ott összetalálkoznak. Összetalálkozunk Mózessel. Megkérdezzük, hogy is volt az a vöröstengeri átkelés. Vagy összetalálkozunk a többi nagy hősökkel, Józsuéval, hogy is omlottak ott le Jerikónak a kőfalai kívülre, vagy belülre, vagy igaz volt az ige, vagy nem volt igaz az ige. Összetalálkozunk Pál apostollal is, Péterrel és a többiekkel. A reformátorainkkal, a mi saját családtagjainkkal is összetalálkozunk, akik az Úrban haltak meg. Ott lesz a nagy találkozásnak a napja, testvérek, és Pál olyan természetesen ugrik át a földi viszontlátásnak a napjáról arra a nagy viszontlátási napra, hogy az már eleve elgondolkoztat bennünket, hogy az ő számára ez úgy látszik, hogy nem valami nagy ugrás, hanem egy egész kicsike kis lépés. Mert annyira a szívében él ez a nagy nap, a Jézus visszajövetelnek, a keresztjének nagy találkozásának a napja, hogy minden további nélkül ide-oda ugrál. Számára ez nem valami nagy lépés. Ez egy kis lépés, hiszen Jézus akármikor visszajöhet, akármikor megjelenhet. És nézzétek, úgy beszél az apostol a keresztjénekről, hogy azon a napon, amikor visszajön Jézus, tudjátok, hogy mik lesztek ti? Ti lesztek a mi reménységünk a Krisztus előtt. Ezzel azt akarja mondani Pál, hogy az, ami biztos tudatunk most, hogy azon a napon ti ott lesztek. Meg vagyok győződve róla, ez a reménység szó, ez jelenti, hogy meg vagyok győződve róla, hogy ti ott lesztek. A Krisztus napján ott fogtok állni előtte, és mi is ott leszünk veletek. Ti üdvözültök majd. És ti lesztek azon a napon, ami örömünk. Örömünk, örülni fogunk Jézusnak is, és az ő áldásainak, de annak is örülni fogunk, sőt, ez még emeli a mi örömünket, hogy ti is ott lesztek velünk együtt a Jézus előtt, az ő napján. Emelitek annak a napnak a fényét. És ti lesztek a mi dicsekvésünknek a koszorúja, mondja az apostol. Vagyis itt Pál egy ilyen fejdíszhez, egy ilyen koszorúhoz hasonlítja a tesszalonikabeli hívőket, amit viseltek az akkori világban, amikor megérkezett valami előkelő ember. Az ő tiszteletére, a pillanat ünnepélyességére vettek föl egy ilyen koszorút a görögök. Azt mondja az apostol, hát jön a mi Urunk Jézus Krisztus, ez egy nagy nap lesz, nagy vendég, nagy előkelő vendég érkezik. És ti lesztek a mi fejünkön olyan, mint egy koszorú, amelyel kifejezzük a tiszteletünket és a pillanat ünnepélyességét. Testvérek, ez egy csodálatos dolog, hogy Pál így gondol a tesztalonikabeli hívőkre. Hogy azon a napon, amikor Jézus visszajön, ti lesztek a mi reménységünk, ti lesztek a mi örvendezésünknek még a tápanyaga, és ti lesztek a mi dicsekvésünknek a koszorúja, ott fogunk állni a fejünkön veletek, idézőjelbetével képet. Milyen jó lehetett, testvérek, mindezeket olvasni a tesszalonikabeli hívőknek, akik érezték ebből, hogy Pál nem csak itt szeret minket a földön, hanem ott is szeretni fog, örökké szeretni fog minket. Jézusnak a szeretete, ami a hívők szívébe árad, és onnan tovább megy, ez egy örökké való szeretet, testvérek. A testvérek örökké szeretik egymást. Örökké szeretik egymást. Pál apostol egyébként visszaugrik az utolsó versben a jelenbe, és azt mondja már most is, ti vagytok a mi doxánk, a mi dicsőségünk. És ti vagytok a mi örömünk, már most is, itt is a földön. A mi dicsőségünkről van szó, a mi ragyogásunkról, hát ti vagytok azok. Ti vagytok a mi fényünk, ti vagytok a mi ragyogásunk. És ha rátok nézünk, örvendezünk miattatok, már itt is. Öröm van a szívünkben miattatok. Testvérek, tudunk mi így gondolni a mi lelki testvéreinkre? A mi lelki testvéreink, itt az újszegediek, vagy másutt élők. Hát a Krisztus napján, amikor ő jön, ott, de jó lesz majd, hiszem, hogy ott lesznek ők is. És az örömömet még azon a napon is ők fogják emelni, ha lehet még azt emelni valahova. És ha az én szolgálatom gyümölcsei is azok a hívők, akkor az én fejemen úgy lesznek ott, mint egy koszorú. És már most is, ha visszajövök a jelenbe, már most is, ha rájuk gondolok, akiknek én hirdettem az igét, akik talán a szolgálatom által hittek, ők az én dicsőségem. Nem én az én dicsőségemről van szó, hanem arról, hogy ők az én dicsőségem. És ha rájuk nézek, akkor öröm van a szívembe. Testvérek, ez lenne az igazi testvérszeretet. Ami nem csak ma tart, nem csak itt tart, hanem kitart az örökké valóságig. És az örökké valóságban is él. Vajon fejezzük be ezzel a gondolatainkat, vajon testvérek, Milyen szívmelengető érzés lehetett mindezeket úgy olvasni a Tesszalonika belieknek, hogy beleképzeljük magunkat az ő helyzetükbe, képzeljük bele magunkat. Ezek az emberek szenvedtek, ezeket mindenki bántotta, köpködték őket, gúnyolták őket, rágalom özön árat reájuk. Lehet, hogy el kellett hagyniuk az otthonaikat. Széthullottak a kapcsolatrendszerük azért, mert hívők lettek, Jézus követői. Nem tapasztaltak semmiféle szeretetet a körülöttük élő emberektől. És akkor az apostol írja nekik ezeket a mondatokat, és ezekből a szavakból ezek a szenvedő emberek, ezek megérezték azt, hogy valaki azért mégiscsak szeret minket. Az apostol. És nem is csak az apostol, hanem a munkatársa. És nem is csak a munkatársai, hanem rajtuk keresztül az Úr szeret bennünket. Jézus szeret bennünket. Ez pedig, én úgy gondolom, ösztönzőleg hatott a tesszalonikabeli hívőkre. Mert ha valami, testvérek, ösztönöz arra, hogy szeressük egymást, és szeressük az Úr Jézust, akkor az a Jézus által kapott testvér szeretet. A Jézustól kapott szeretet. Ha valaki ezt kapja, akkor azt ez a szeretet arra fogja ösztönözni, hogy ő is ezt adja az öveinek is, meg az Úrnak is. És szeresse az Úr gyermekein keresztül magát az Urat. Erre ösztönöz a Jézus szeretete. Ma is, testvérek, így van. Azt szeretnéd, hogy a testvéreid jobban szeressék az Urat? Hát szeresd őket Jézus szeretetével. Azt szeretnéd, hogy téged jobban szeressenek? Szeresd őket az Úr szeretetével. És erre fogod őket ösztönözni. Az Úr Jézus ezeket az ígéket hozza ma elénk, és azzal a bibliai idézettel zárnám le a mai igemagyarázatot, amit minden gyülekezetnek a szívére kell vennie, és minden hívőnek meg kell fontolnia. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Egy jó gyülekezet, amelyikben érezhető, amelyikben megtapasztalható Jézus szeretet, és amelyik sugárzik ettől. Ez egy jó gyülekezet. Adja meg ezt nekünk is, ami Úrunk, megváltunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki szereted a te gyermekeidet, és a te szeretetedet a te gyermekeiden keresztül árasztod a tieidre. Köszönjük, hogy azt mondtad annak idején az egyik apostolnak, hogy ha szeret téged, akkor szeresse a te gyermekeidet, a te követőidet. És köszönjük, hogy ezt most nekünk is mondod. Ha szeretünk téged, akkor mutassuk meg a lelki testvéreink iránt. Kérünk téged arra, Uram, hogy bocsáss meg ezekben a dolgokban való mulasztásainkat, önzésünket és abból fakadó szeretetlenségünket, hideg szívünket, lelkünket. Kérünk, hogy tisztogass meg bennünket ezektől a bűnöktől, és kérünk, hogy foglald el te a szívünkben a főhelyet. Hadd áradjon a szívünkbe a te szereteted, és hadd menjen rajtunk keresztül a mi lelki testvéreinkhez, akik mellettünk vannak, közelünkbe vannak, vagy akár távol élnek tőlünk. Ó, Úrunk, hadd legyen a mi gyülekezetünkre is jellemző, nem csak itt, hanem az egész országban és mindenfelé a világon. Hadd legyen jellemző a te népedre az, hogy szeretik egymást, tőled kapott szeretettel. Köszönjük te néked, Úrunk, hogy te nem csak mondod ezeket a dolgokat, hanem munkálod is a szívünkben. Kérünk, munkálj bennünk is. Munkálj bennünk tőled jövő testvér szeretetet. Kérünk arra, Úrunk, hogy tekints most a közöttünk lévő gyászoló testvéreinkre, akiknek az elmúlt héten kellett szerettük sírja mellett megállni. Kérünk, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül őket, és add, hogy benned találjanak igazi erőt és békességet ezekben az időkben, de nem csak most, hanem minden időben, amíg tart a földi életük. Segíts, Urunk, minnyájunkat, hogy készülni tudjunk a hozzád való elmenetelre, és ne találjon bennünket az a nap készületlenül. Hadd legyen a szívünkbe írva a te drága neved, hadd legyünk benned hívő emberek azon a napon is, amikor el kell mennünk innen. Kérünk téged arra, Urunk, hogy emlékezzél meg a nehézségek közé jutott honfitársainkról, akár Dunántúlon, akár Erdélyben, Székelyföldön élnek. Kérünk téged, hogy könyörülj meg, és a nehézségek által fordítsd magadhoz e népnek szívét, de küldj nékik segítséget a nyomorúságban. Imádkozunk hozzád az Amerikában élő, megnyomorodott emberekért, akik olyan sok mindent elveszítettek, most kérünk téged arra, hogy rajtuk is könyörüljél, és a nehézségek között az ő szívüket is fordítsd magadhoz, hiszen annak a népnek is tereád van szüksége elsősorban. Segítsd őket, hogy felét forduljanak ennek a nagy ínségnek idején. Köszönjük, hogy imádkozhatunk az ott élő komoly keresztjénekért is, hogy áld meg őket és erősítsd meg őket a próbatételek alatt, és áld meg az ő bizonyságtételeiket az ott élő emberek szívében. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyermekeinket, akik most iskolába mennek. Könyörülj meg rajtuk, és segítsd őket, erősítsd meg őket, hogy tanulhassanak a te dicsőségedre. Őrizd meg, oltalmazd meg őket ebben a tanévben, és adj a tanáraiknak is bölcsességet és szeretetet irántuk. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyülekezeti hitoktatást is, amelyik elkezdődik. Kérünk, hogy ezt is tartsd a kezedben, és áld meg a továbbiakban is. Imádkozunk még hozzád, Urunk, a presbiter választásért, ami küszöbön áll a gyülekezetünkben is, és az egész egyházunkban. Imádkozunk hozzád, hogy hozz elő istenfélő vezetőket a gyülekezeteinkben, olyan férfiakat, akik te benned teljes szívvel hisznek, és téged odaadottan követnek. Könyörülj meg, és az egész országunknak adjál ilyen vezetőket. Istenfélő, a te törvényeidet megbecsülő, azok szerint élő vezetőket kérünk és várunk tőled, Urunk. Köszönjük, hogy mindezt elmondhatjuk néked, és hisszük, hogy te meghallgattál minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, mielőtt a hirdetésekre kerülne a sor, a presbiter választással kapcsolatban hadd mondjak néhány gondolatot, és eleget kell tennünk néhány törvényi kötelezettségnek is. A Magyarországi Református Egyház 6 évenként tisztításon megy át a törvényei szerint, és ez kezdődik mindig a presbiteri tisztségeknek a megújításával, illetve választással. Itt a gyülekezetünkben október 30-án lenne a választói közgyűlés, tehát a választásnak a napja. Azon a napon meg kell választanunk 12 rendes presbitert és 3 pótpresbitert. A választásokat pedig az úgynevezett választó bizottság, vagy választási bizottság, jelölő bizottság, több neve is van, mi nevezzük választási bizottságnak, ez a bizottság fogja dirigálni, levezetni. Ennek a bizottságnak a tagjait most be kell mutatnom a gyülekezetnek, és utána pedig le kell, hogy tegyék az esküt, melyet a gondnokunk dr. Pauk János fog kivenni a bizottságnak a tagjaiból. Tehát kérem azt, hogy a következő bizottsági tagok, akiket a presbitérium az elmúlt héten tartott gyűlésén választott, kérem, hogy a bizottság tagjai, ahogy hallják a nevüket, legyenek kedvesek ide kifáradni tőlem jobbra, és itt felálljunk szépen a urasztala mellett. Először is kérem Wittenberger Anna testvérünket, aztán kérem dr. Juhász Imréné testvérünket, dr. Nagy Sándor testvérünket, és Jalsovicki László testvérünket. A bizottság egy tagja, Tasnádi Zoltán, éppen nincs itt Szegeden, őtőle majd egy adandó alkalommal fogjuk kivenni az esküt. Ő lesz az 5. tagja ennek a bizottságnak, illetve én magam hivatalból kell, hogy legyek az utolsó tagja ennek a bizottságnak. Most kérem, hogy Pauk János testvérünk vegye ki az esküt tőle.
választási bizottság tagjait, hogy mondják utánam a fogadalom szövegét, mindjárt az elején a saját nevüket mondják majd a szövegbe. Tehát én a Szent Háromság egy örök és igaz Isten színe előtt fogadom.
A Szent Háromság egy örök és igaz Isten színe előtt fogadom.
Hogy a választási bizottság tagjaként,
hogy a választási bizottság tagjaként
mindenben a legjobb tudásom szerint,
mindenben a legjobb tudásom szerint
egyházunk törvényeit maradéktalanul betartva járok el.
Egyházunk törvényeit maradéktalanul betartva járok el.
A presbiter és gondnok választással kapcsolatban,
a presbiter és gondnok választással kapcsolatban
minden tudomásomra jutott titkot megőrzök.
Minden tudomásomra jutott titkot megőrzök.
Isten engem úgy segíjen.
Isten engem így segítsen.
Köszönöm szépen. Áldott munkát kívánok.
Kedves testvérek, ez a bizottság az, amelyik fogadni fogja a jelöléseket. Vagy mindnyájan, vagy legalább néhányan itt leszünk az istentiszteletek után az irodában, és ha valaki szeretne valakit presbiteri tisztségre jelölni, akkor a bizottság tagjai közülhoz jöjjön, és nálunk tegye meg ezt a jelölést, akár szóban, akár írásban, mi regisztrálni fogjuk a jelöléseket. A bizottságnak van döntési jogköre arra, hogy elbeszélgetvén a jelöltekkel, megállapítsa, hogy törvényileg választhatók-e presbiternek vagy nem, és végül szeptember 30-áig elkészítse a jelölteknek a listáját, és a jelöltek listáját végül benyújtsa a gyülekezet jelenleg is működő presbitériumának. És onnan majd jön tovább a törvényben előírt következő lépés, de most nem fogom elmondani az egészet, mert fölösleges itt. Mindent a törvények szerint fogunk véghez vinni. Tehát most a testvéreknek a dolga, hogy akik választó joggal bírnak a gyülekezetünkben, szerepelnek az ezévi választási névsorban, azok a testvérek tegyék meg majd a jelölésüket. Mondom, szeptember 30-ig akkor kell leadnunk, tehát mindenképpen az addig lévő vasárnapokon szóljanak a testvérek, hogy kire gondolnak, kit látnának alkalmasnak a presbiteri tisztségre. A presbiteri tisztségre egyébként olyan embereket javasoljunk, akik olyan férfiakat javasoljunk, akik megfelelnek a bibliai normáknak, tehát istenfélő emberek, Jézus Krisztus tanítványai, rendes családi életük van, példamutató erkölcsi életet élnek, újonnan született emberek egy szóval, akikről eddig is jó bizonyságunk van, részt vesznek a gyülekezet életében, szolgálatában, aktívan támogatják, segítik az Úr ügyét, akár itt, akár másutt, ahol a gyülekezetünk megjelenik, vagy ahová a kezünk elér, idézőjelbe téve. Kedves testvérek, hirdetem a következőket. Hirdetem a testvéreknek tényleg együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Tatár János testvérünktől búcsúztunk, aki 76 éves korában költözött el közülünk. Temetése 30-án volt, augusztus 30-án 15 órakor az újszegedi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk özvegyének, minden itt maradott kedves ismerősének és családtagjának. Hirdetem továbbá a heti alkalmainkat. Jövő héten ifjúsági órát tartunk, itt az időpontot egy kicsit későbbre kellett tegyük, mert a gyerekeknek olyan órabeosztása van, hogy az már nem engedi meg, hogy 6 órakor vagy 7 órakor tartsuk az órát, úgyhogy 7:30-ra kellett tennünk az ifjúsági órát, de még így is van, aki késik. Hát próbáljuk most meg, hogy az ifjúsági órán tehát hétfőnként 7:30-kor kezdődik. Kedden 18 órakor bibliaórát tartunk, melyre szeretettel várunk mindenkit, pénteken 18 órakor pedig imaórát tartunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap délután 4 órakor előre láthatóan itt lesz a gyülekezetben a házaspári kör, mert a családok, különböző családi események miatt elfoglaltak lesznek. Tudnék a Pauk család és az Ács család, mert keresztelő lesz jövő hétvégén. Na hát náluk nem lehetünk, mindig ott szoktunk lenni valamelyik családnál, most aztán itt lehetünk. Tehát jövő vasárnap délután 4 órakor előre láthatóan itt lesz nálunk a házaspári kör. Kérdetem azt, hogy rákövetkező vasárnap pedig az egész gyülekezetet várják Kübekházára, a kübekházi polgármester testvérünk Molnár Róbert, aki az ő házánál szeretne megint egy ilyen vendégséget tartani. Úgy tűnik, hogy délután 2:00-3 körül kezdődne az alkalom, ebédet készít, vagy vacsorát, nem tudom, majd ez majd elválik, pontosan mi lesz ebből, de 18-án, tehát ott a kübekházi polgármester lakásán, illetve udvarukban találkozhatunk megint egymással. Erre is készülődjenek a testvérek. Mindenki érezze magát meghívva. Hirdetem továbbá, hogy a bibliaiskolai dolgozatok leadásának a határideje szeptember 10, akiket érint, vegyék komolyan. És azzal fejezem be a hirdetéseket, testvérek, hogy a Székelyföldre gyűjtünk. Ha valakinek ruhát vannak, amit szeretne oda elküldeni, jó állapotú ruhákra, cipőkre szükség lehet, de a legnagyobb szükség nyilván anyagiakra van. Anyagiakra van. Azt is valahogy szeptember vége felé igyekeznénk, ami összejött, 50-60 ezer forint jött eddig össze, azt szeretnénk összefogni és elvinni egy ottani. Jelen pillanatban úgy néztük, hogy egy gyülekezetnek, vagy kifejezetten egy olyan családnak, vagy két olyan családnak adni, ahol tényleg rászorulnak erre a támogatásra. Valamilyen református hittestvérünket szeretnénk megsegíteni. Majd ez még kiderül, elválik, hogy mint. A